kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Kik manapság a bölcsészek? És igaz-e, hogy válságban van a humántudományok egyetemi képzése és a különböző szakterületek? Milyen jövő képzelhető el egy haszonelvű világban a mesterséges intelligencia és a számítástechnika korában? Mi lesz veled múlt, jelen, valóság és fikció? Mi lesz veled emberiség? A stúdióban három bölcsész, Maier Máté pszichológus, pár- és családterapeuta, történelemtanár, Tar Bence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanító, és dr. Almási Zsolt irodalomtörténész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem angol nyelvű irodalmak és kultúrák tanszékének tanszékvezetője. Kik tehát a bölcsészek, és mivel foglalkozik a bölcsészet? Azért kérdezem, mert a szó használata koronként is változik. Legkorábban szűken vett jelentése még filozófiai tartalmú volt, és már nézek is Bencére, később kibővült, és volt idő, amikor a humán és a természettudományos terület is ide tartott. Na és hogy mi van most, akkor induljunk a múltból.
Hát igen, hogy egy kicsit visszatekintsek oda, hogy maga ez a gondolat, hogy a bölcsesség és az okosság nem egy és ugyanaz, az egy ókori görög felismerés, hogy vannak praktikus tudományok, arra a görög kifejezés a praxis, és Arisztotelész volt az, aki azt mondta, hogy minden ilyen gyakorlati jártasság az egy techné, egy technika, egy mesterség. A techné, ez csak ennyit jelent görögül, és ezeket a praktikus tudományokat tényleg a tapasztalat alapján szerzi meg az ember. Tehát a gyakorlati jártasság az mindig egy tapasztalati tanuláson alapszik. Szemben ugye azokkal a bölcsességnek tekintett belátásokkal, amelyek a valódi tudománynak a tárgyai. És ott volt egy ilyen görög kifejezés, hogy episztémé, ami azt jelentette, hogy valami olyan dolognak a megismerése, ami nem tapasztalati, de tapasztalat mögötti egyetemes rendező elvekre irányul. És aki ezekben szerez jártasságot, na az már szofosz, tehát bölcs. A bölcsesség az pedig valójában ezeknek a mögöttes dolgoknak a felismerése, a ráismerés. És legalábbis Arisztotelész azt mondta, hogy ez a bölcs felismerés, a bölcsesség maga, az ugye a teória világához tartozik. Tehát két részre osztotta a tudományokat már ő, a praxis és a teória világára. Azt mondta, hogy vannak gyakorlati tudományok, amik a tapasztalatra építenek, és vannak elméleti tudományok, teoretikus tudományok, amelyeknek a forrása a bölcsbelátás, maga a bölcsesség. Még annyit hagyd tegyek hozzá, hogy ha már Arisztotelész tudományfilozófiáját emlegetem, hogy ott azért még a társadalomtudomány, amit ugye politikának hívtak, az egy techné volt, az a mesterségek közé volt sorolt, nem tartották humán tudománynak, tehát nem a bölcselethez sorolták. Úgy gondolták, hogy az államvezetés és a közügyekben való jártasság, az közelebb áll a retorikához, az érveléshez, a logikához, és aki például jó gondolkodó, tehát megtanulja a logikus gondolkodást, jó rétor, megtanulja a grammatikát, a nyelvészetet, a jó önkifejezést, az egyébként a közéletben is jártas lesz. És csak később, tehát sokkal később volt az, hogy maga a társadalomtudomány a szociológia előtörésével, tehát tényleg az újkorban, mondjuk Rousseau-tól, a Rousseau társadalomelmélete önálló disziplinaként inkább a bölcselethez közelíti ezt, mert azt mondja, hogy hát a nagy társadalmi folyamatokat egységben kell vizsgálni, és hát mögöttes rendező elveknek a feltárása a társadalomtudomány igazi célja.
Én egy ilyen felosztást olvastam, hogy a bölcsészet a humántudományok összessége, az emberi gondolkodással foglalkozik, filozófia, irodalom, nyelvészet, és a társadalomtudományok az a jogtudomány, a szociológia, a közgazdaságtan, tehát az emberek egymás között élésének, viszonyainak a kérdését tárgyalja. Én nem érzek olyan nagy különbséget, talán nem véletlen, hogy ezek néha keverednek is. A pszichológia például hova tartozik?
Bölcsészkaron oktatják, tehát mindenképpen a bölcsészet tudományok alá van ma besorolva. Igen, én sem látok végtelenül nagy különbséget ezek között. Igazából mindegyik leírni és értelmezni próbálja, hogy hogyan működünk mi emberek egyénként is, meg közösségként is. És hát ennek következtében mindig, ahogy már erről beszélgettünk korábbi adásokban, narratívákat fogalmaz meg a tudomány. A természettudomány meg a társadalomtudomány között van szerintem lényeges különbség, mert egy természettudós mondjuk egy ásványtanból leírja, hogy egy kő az milyen anyagszerkezetű, hol fordul elő nagy gyakorisággal, és ez a kő, ez 5000 év múlva is ugyanolyan kő lesz, de a társadalom 5000 év múlva annyit változik, hogy szinte rá se tudunk ismerni. Illetve van egy másik különbség is, ugye a természettudós, hogyha bármit is állít a kőről, ez a kőre semmilyen hatással nem lesz. Hogyha egy társadalomtudós mond bármit a társadalomról, az egyben egy narratívát is alkot, és az visszahat magára a társadalomra, formálja, alakítja azt a társadalmat.
A világ számos pontján felmerül a kérdés, és itt nálunk is, hogy válságban van-e a bölcsészet, vagy a bölcsészet tudomány képzése az egyetemeken, a tanszékek, kurzusok sorra szűnnek meg. Ti hogy érzitek? Valóban baj van, vagy legalábbis változás van?
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, és szerintem nagyon finoman fogalmaztad meg, hogy krízisről beszélünk, egy leegyszerűsített értelmében a krízisnek valaminek a végéről, ahol egyszerűen nem folytatható az a tevékenység. Vagy pedig arról van szó, és szerintem ez is része a válasznak, hogy nem csak arról van szó, hogy valaminek vége van, és akkor innentől kezdve csutba kell dobni azt, ami volt, szakok megszűnése, mint hogyha ezt jelenteni, hanem arról van szó, hogy elképesztően szükség van a humántudományokra, én azt gondolom. Humántudományok azzal is foglalkoznak, hogy hol az ember helye, hogyan van az ember egyáltalán a lehető legelméletibb és teoretikusabb, vagy hát bölcseleti értelemben. És ennek a definícióját, ennek a megközelítését persze befolyásolja az, hogy milyen környezetben, társadalmi, technológiai, szociológiai környezetben tesszük fel ezt a kérdést, és ezért nyilván valami fajta változást is jelent a krízis. Ezt én nem tudom most itt ebben a pillanatban eldönteni, de én inkább amellett voksolnék, hogy ez a krízis tünetek, ez nem valami véget jelent, hanem ha nagyon erősen akarnám megfogalmazni, talán egyfajta paradigmaváltáshoz vezethet, de ha nem ilyen erősen, akkor csak azt gondolom, hogy újra gondolásához annak, amit eddig humán vagy bölcsész tudományokként gondoltunk el.
Mi vezetett idáig? Tehát nem csak lejárt a lemez, hanem nyilván ebben az ember maga is tevékenyen részt vett. Egyáltalán meddig érdemes visszamennünk? Akár a 90-es évek környékére is, amikor hatalmas társadalmi változás történt, és ott volt a lehetőség, amivel lehet, hogy talán mégsem éltünk.
Nyilván, hogy meddig akarunk visszamenni, akár a reneszánszkorig, vicceltem, de az ipari forradalomig mindenképp vissza kell menni, amikor ugye a műszaki tudományoknak a térhódítása az borzasztóan erőteljes lett, hiszen elindult az iparosodás, és az ipari hát, gyártás alapján ugye a technológiai fejlődés hozta azokat a műszaki tudományokat, például a gépészetet. Ami előtte nyilván nem volt, mert hogy nem voltak gépek, legalábbis ennyire komplex, vagy ennyire összetettek. És hát ugye ez előtérbe hozta azt a praktikus gondolkodást, amit a Máté az előbb úgy fogalmazott, hogy a természettudományok ugye olyan dolgokkal foglalkoznak, amelyeknek a tulajdonságai nagyjából állandók, miközben a humántudományok meg magával az emberrel, az emberi közeggel, emberi viselkedéssel, az tényleg változik évszázadokon át. Az ugye, hogy betörtek a műszaki tudományok, a technikai tudományok, például az informatika a 20. század elején, mert mindenki azt hiszi, hogy az informatika az valami új dolog, de valójában nem. Abban a pillanatban, hogy az enciklopédisták elkezdték az információkat gyűjteni, rendszerezni, katalogizálni, elkezdett ez az adatfelhalmozás már ott hatni vissza a társadalomra. Hát most eljutottunk a 20. század végére, 21. század közepe, még csak az eleje, hogy interdisziplináris tudományok jönnek létre, és ezért mosódnak el a határok, és nem a bölcsészettudományok halnak ki, csak a határaik mosódnak el, és válnak átjárhatóvá. Például ma egy nyelvészet, csak ha már mindenki használja ezt a ChatGPT-t például, hogy mi az? Most akkor az egy nyelvtudományi eszköz, az egy mesterséges program, és ráadásul ugye egy intelligencia. Maga a nyelv nagyon érdekes módon pont egy ilyen eszköznek a kialakításában már egy ilyen interdisziplináris alkalmazási felülete jelenik meg, amiben van nyelvtudomány, abban matematika, abban van informatika, pszichológia, hiszen ugye emberszerűvé válik előbb-utóbb ez a nyelv, amit ez a gép is használ, minél emberszerűbb, annál inkább tekintjük intelligensnek, maga az intelligencia meghatározása is ez, hogy emberszerű. Ez már egy olyan interdisziplinális tudomány, például a mesterséges intelligencia fejlesztés vagy kutatás, ami szerintem legalább annyira humán, mint amennyire természettudomány.
Maga az AI, az egy hatalmas falat, ezt majd mindenképpen tárgyaljuk ki egy kicsit később, de hát szinte egyetlen területem sem nélkülözhető ma már a társadalomtudomány és a bölcsészet összefonódása. Gondoljunk csak a régészetre. Például a régebbi korok, ásatások, idő meghatározása, vagy a restaurációban, amikor ott a vegyi laboroknak is akár szerepük lehet. Tehát, hogy ezek már valóban hosszú-hosszú ideje, nem egymástól elkülönülő területek nyilvánvalóan, de én most a felsőoktatási képzésre gondolok elsősorban, amikor azt kérdezem, hogy hol kezdődtek a valódi problémák. Tulajdonképpen a 90-es években, ha már bölcsészekről beszélünk, sokkal inkább adott volt a lehetőség, mint később, hogy olyan műhelyek, olyan közösségi helyek jöjjenek létre a könyvtárakban, a kávézókban, az egyetem falai között, ahol valódi értelmiségiek képződnek. És szerintem itt van a dolog gyökere, hogy ne úgynevezett szakbarbárokat, hanem egy közgazdász is. Kritikus gondolkodású legyen a világ dolgaiban jártas, ugyanúgy, ahogy egy történész is, de akár egy régész. Tehát ez a dolog úgy érzem, hogy már ott megkérdőjeleződött, nem?
Azt hiszem, hogy teljesen adekvát ez a megközelítés, hogy vajon a bölcsészettel kapcsolatos problematikák, amiket most krízis szóval illetünk, hol kezdődhetett, mik lehetnek a gyökerei. Én azt gondolom, hogy igen, tehát abszolút igazad van, hogy egyfelől volt a rendszerváltás után közvetlenül lehetőség, de annak a változásnak az előkészítése valójában az a szocializmus alatt is ott volt, ahol szerintem először talán a világ történelemben érezhettük azt, hogy a politika rettenetesen erősen bele akar szólni, vagy az ideológia bele akar szólni a felsőoktatásba, a kutatásba, a kutatási kérdések megfogalmazásába. Nekem nagyon izgalmas, ahogy mondtad, hogy vajon sikerült-e a rendszerváltás. Tehát valójában sikerült az ideológiáról leválasztani a bölcsészettudományokat, és persze kérdés az, hogy egyáltalán, ha még egy lépéssel hátrébb lépünk, vajon létezik-e az az ideális helyzet, hogy ideológiáról leválasztható legyen. De minden esetre, ha nem is választható le az ideológiáról, vagy valami fajta világlátásról, most ideológiának egyszerűen azt nevezem, hogy leegyszerűsítjük a világmodellt olyanra, hogy kezelhetővé váljon, és ez nyilván mindenkinek a kezelhetőség attól függ, hogy milyen gondolkodási készlettel rendelkezik. De minden esetre a politika erős beleszólása a tudományokba, a tudományos kérdések eleve meghatározása, ez egy olyan búvó patak, amely azt hiszem, hogy a 20. század közepétől kezdve valójában meghatározza ezt a helyzetet, és előkészíti, vagy különböző formáit hozza elő a kríziseknek. És még egy gondolatot szeretnék idehozni, mégpedig azt, hogy ahogy említetted, hogy az egyetemek, az egyetemi közeg is, ha nem is kifejezetten felelős ezért, de egy olyan helyzetben találja magát, amelynek a gyökerei pontosan ott vannak a 90-es éveknél. Most éppen arra gondolok, hogy a felsőoktatás egy radikális változáson megy át a 90-es évektől, amikor az a célkitűzés jelenik meg, hogy az érettségizett korosztály 50%-ának bele kell mennie a felsőoktatásba. Ez már olyan problémákat jelentett akkor is, tehát az új egyetemek létrehozása. Ha már sok új egyetemünk van, akkor annak a finanszírozási kérdései is megjelennek, és innentől kezdve egészen közel kerülünk, egy picit persze más szinten, mint a nyugati világnak az a megközelítése a felsőoktatásnak, hogy a felsőoktatás finanszírozását az legitimálja, az igazolja, ha gyakorlati eredményeket produkál, az iparral kapcsolatot épít. Tehát a finanszírozás a megnövekedett intézményi háttér miatt egy központi kérdésé válik, ami mondjuk nem biztos, hogy annyira szorító volt a szocializmus évei alatt, amikor ilyen 3-4%-a az érettségizetteknek jutott be az egyetemekre, tehát sokkal kevesebb volt.
Ez akkor nagyon fontos kérdés, hogy melyik irány az előremutató. Ha tényleg mindenkit fölveszünk, és több ezres létszám előtt vannak az előadások, és nagy létszámú szemináriumok, ahol semmiféle személyes kapcsolatot nem lehet kialakítani, vagy pedig csak a legjobbak jussanak be, kiválóságképzés legyen az egyetemeken. Melyik út?
Attól függ, hogy mi a cél. Tehát, hogy legyen nagyon sok diplomás, vagy pedig legyenek kis számú, de jól képzett értelmiségiek.
A nagyon sok diplomásról kiderült, hogy a munkaerőpiacon aztán nem tudnak elhelyezkedni, és csalódottan, legrosszabb esetben árufeltöltőnek mennek a szupermarketekbe.
Vagy legalábbis nem a szakmájukban tudnak elhelyezkedni. Nyilván van egy olyan furcsa elvárás a munkaerőpiac részéről, olyan munkakörökben is, amihez egyébként az érettség is túlzás, hogy legyen diplomád. Minek? De mégis nagyon sok munkahely ezt elvárja. Részben sok a diplomás, amiről az előbb Zsolt beszélt, ugye az egyetemek megkapták ezt az ukázt, miközben egyébként a rendszerváltás alatt volt egy gazdasági visszaesés, tehát a finanszírozás az megcsökkent, tehát hogy úgy képezzetek többet, hogy kevesebbre a pénz. Tehát ez a két dolog egyszerre jött el. Ha kevesebb a pénz, akkor ez az oktatóknak a fizetésén is meglátszik, ebből következően valószínűleg nem a legkiválóbbak mennek el feltétlenül az egyetemekre oktatni, vagy azok, akik nagyon hivatottak, és azért vannak ott, vagy azok, akik máshol nem kaptak munkát. Tehát ez megint csak nem a minőség emelése felé fog hatni. A nagy létszámok mellett ugye nem csak egy személyes kapcsolat nem lehet a hallgatókkal, de gyakorlati képzéssel igazából lehet csinálni, tehát ez az elméletiség felé tereli el a történetet, és hogy az egyetem mi alapján tud finanszírozást kapni, hát az alapján, hogy vagy fölvesz sok hallgatót, és akkor kap állami kvótát, vagy pedig elnyer kutatási pénzeket, ugye erre áttételesen már szintén utalt az imént Zsolt, és ez összességében ez nem egy magyar jelenség, ez egy nemzetközi jelenség, az egész felsőoktatást meghatározza. Az egyetemek rangsora nemzetközileg attól függ, hogy milyen kutatási teljesítményt nyújtanak, mennyire hivatkozzák az ott oktatókat. Emiatt az egyetemnek ugye kétfajta funkciója van, van egy kutatóhely és egy képzőhely funkció, és emiatt a kutatóhely funkció kerül előtérbe, és én nagyon sokszor megéltem hallgatóként, hogy fantasztikus kutatók, botrányosan rossz előadók, szörnyű vizsgáztatók, és a kurzusaikat nem bírják rendesen fölépíteni, tehát semmit nem tudnak a pedagógiáról, de ez nem is zavarja őket, mert ők nem azért vannak ott, ez csak egy kötelező nyűg, amit egyébként le kell tudni, és hadd kutathasson már. Tehát, hogy ez így együtt jelenik meg nem csak a bölcsészettudomány, hanem mindenfajta képzés vonatkozásában.
E mögött ti feltételeztek valamilyen ideológiát? A tendencia mögött?
Hát én mindenképpen is hagyd tágítsam azt a kérdést, amit a Zsolt itt behozott, hogy ugye a politika és a közgazdasági érdek mindig is befolyásolta azt, hogy mit tekintünk akár a felsőoktatás tárgyának, és nagyon furcsa módon még ez szinte ilyen összeesküvés elméletnek tűnik, de hogy az is, hogy mit tekintünk bölcsességnek vagy bölcseletnek. Hogy egyáltalán mi az, amivel egyetemi szinten érdemes vagy lehet foglalkozni. És itt muszáj azért megemlítenem megint történelmi távlatokból, hogy ez mindig is így volt, hogy a skolasztikus intézmények, az iskola rendszerű és ilyen értelemben államilag legitimizált oktatási intézmények, nek mindig volt ideológiája, és mindig politikailag meghatározott ideológiája volt. Tehát egy középkori egyetem az nem működtetett nem keresztény vagy papi oktatás nélkül, nyilvánvalóan egy olyan hitéleti oktatás is része volt, és egy elvárt keretrendszere az egyetemeknek, hogy elképzelhetetlen lett volna ezen kívül független vagy szabad egyetemként működni. Tehát természetes, hogy katolikus keresztény egyetemek léteztek egyedül, és ha valaki ott végzett, akkor hát ő tulajdonképpen választatott, hogy világi, de mégiscsak egy papi nevelést kapott, vagy valóban egy lelkészi hivatást is választ emellé. Tehát ez egy újkori jelenség, ugye, hogy létrejönnek a világi egyetemek, vagy a tudományegyetemek, amelyek nem egyházi fenntartásúak és az egyháztól függetlenek. De ez nem azt jelenti, hogy politikailag függetlenek. Tehát mindig is politikailag meghatározottak voltak. A nagy különbség az, amit a Zsolt az előbb mondott, hogy amíg mondjuk a 80-as években a középfokú végzettség is elegendő volt ahhoz, hogy a társadalom integrálja és befogadja a munkavállalókat, a rendszerváltás után az, hogy ne 3-5%-a legyen ugye a populációnak, aki felsőoktatásba vesz részt, hanem ezt bővíteni kell. Hát ha igaz az a szám, engem meglepett, nem tudom, hogy így van, hogy tényleg 50%-a kell, hogy legyen ma a...
Akkor ez volt az Európai Uniós elvárás, azt hiszem ez hát most lement 30%.
Igen, azért, mert ez egyszer hihetetlen magasnak tűnik, tehát az, hogy minden második ember felsőfokú oktatásban...
Az érettségizetteknek a...
Ja, az érettségizetek 55%, még azt is nagyon magasnak gondolom, igen. Nem véletlen, hogy hát, ha jól néztem utána, akkor én 66 egyetemet láttam a Magyarországon bejegyzett legális egyetemi rangú oktatási intézménynek, képtelenül sok. Tehát egyszerűen valóban nívós hallgatókat toborozni borzasztó nehéz.
Na most emögött valamiféle gazdasági racionalitás vagy ideológia van, hogy ez az egész folyamat így alakult? Mi a gazdasági racionalitás, ha az van mögötte, és mi az ideológia, ha az van mögötte, szerintetek?
Hát van mögötte sok minden. Egyrészt ugye van az a neoliberális hatás, hogy ugye mindenfajta állami szolgáltatásból elkezdik kisporolni a pénzt, ugye onnantól kezdve, hogy a 80-as években megtörténik ez a kezdetben csak közgazdasági, de alapvetően társadalomszervezési politikai változásokszor beszéltünk már itt róla, és hát ez már odáig jut, hogy egészen sokféle állami szolgáltatás nagyon gyatran alig-alig működik, és ugye minden olyanból lehet kivenni a pénzt, amiért nem veszi el a választást a kormány, amely kiveszi onnan a pénzt. Tehát, hogyha bölcsész képzéseket megszüntetnek, és ezért óriási tüntetések vannak, vagy akár forradalom tör ki, akkor egyetlen bölcsész képzése fog megszűnni, de mivel nem ez a helyzet, ezért onnan ki lehet venni a pénzt. Ez is van mögötte.
Ezért szűnnek meg a szakok tömegével, vagy azért, mert bebizonyosodott, hogy még sincs szükség ennyiféle bölcsész képzésre, vagy ennyi bölcsészre? Ez van mögötte, hogy nincs pénz? Vagy pedig az, hogy túltermelés van.
A kettő gondolom nem egészen elválasztható, de nyilván erről van szó. Tehát egyfelől van egy, egyébként szerintem ez egy nagyon nemes elképzelés, és nagyon jó is lehetne, hogy minél több okos, művelt, jól gondolkodó, az elméjét cizelláltan felhasználó polgára legyen egy országnak. Nekem ez egy nagyon nemes és nagyon követendő példa.
Hát a demokráciában hiány van, úgyhogy valóban a kritikus gondolkodásnak nagyon is helye lenne.
Ezzel párhuzamosan viszont hát nyilván ez egy nagyon drága dolog, tehát ezt még egy Amerika is nehezen engedi meg, illetve egyáltalán nem engedi meg magának. Tehát, hogyha ez a cél, és nem rendelődik mellé megfelelő anyagi megbecsültség, amit mondtál, hogy tényleg alacsony fizetések, az alacsony fizetés pedig gyakorlatilag azt jelenti, hogy nincsen elismertsége először csak társadalmi, és utána pedig semmilyen elismertsége nincs a felsőoktatásban való munkának. Na most az elitképzés, mint a felsőoktatásnak egy lehetséges célja, tehát ez is egy teljesen legitim hozzáállás. Tehát, hogyha valóságban lehetetlen fönntartani egy olyan intézményrendszert, ahol a minőséget is lehet biztosítani kutatási pénzekkel, a nemzetközi esítés nem csak egy szlógen, hanem mögé van rendelve annyi pénz, hogy a kutatók elmehessenek külföldre konferenciára, és ott kapcsolatokat építenek, ha ez nincs meg, akkor tulajdonképpen talán mondanám Platón Fájdonja alapján, hogy hát akkor kell keresni egy második, nem tökéletes utat, ő az ideák, a gondolatok világába menekül. Esetleg ez is egy politikai döntés lehet, hogy a felsőoktatás legyen elitképzés. Akkor a kérdésed másik része pedig, hogy van-e szükség annyi bölcsész végzettségű emberre? Szóval ez egy rendkívül nehéz kérdés, mert a piac változik, tehát ma már nem is az a szlógen, hogy élet hosszig tartó tanulás, és ezt kell tulajdonképpen a felsőoktatási intézményeknek is valamiképpen biztosítani, hanem az, hogy olyan kurrikulumokat kell összeállítani, ami azt teszi lehetővé, hogy valaki nagyon hosszú ideig a munkaerőpiacon van, ugye kikerülünk, és egyre magasabb az élet, a munkában töltött életkor, vagyis hát a nyugdíjban menetelnek az életkora. Most ehhez képest viszont a világ irtózatosan gyorsan változik, legalábbis ez most a tapasztalat. Tehát hogyan lehet a felsőoktatásban felkészíteni nagyon nagy mennyiségű hallgatót arra, hogy az ő életében, a munkaerőpiacon töltött életében hogyan tud váltani?
Csak a munkaerőpiacon hasznosítható tudást érdemes tanítani? Tehát a holt nyelvekkel mi újság van? Meg tulajdonképpen azt, amit konkrétan nem tudsz azonnal eladni, de mondjuk a színházművészetben, vagy a filmművészetben a dolog mégiscsak megjelenik. A fogyasztható kultúra előállításában mégiscsak nagy szerepet játszanának ezek a bölcsészek. Szóval, hogy hol a határ valóban, hogy milyen területekre is mennyi embert kellene képezni?
Muszáj itt igen a Zsoltra is, meg rád is reflektálnom, hogy óriási elvétés ez, hogy úgy gondoljuk, hogy a munkaerőpiacnak képezzük a bölcsészeket, vagy a bölcsészettudománynak az lenne a szerepe, hogy a munka világában, vagy akár gazdasági szempontból hasznos embereket képezzünk. Ez teljesen ellentmond magának a bölcseletnek a természetével, ami még egyszer visszatérek a kezdetekhez, deklarált módon soha nem a praxisra, soha nem a gyakorlati jártasságra, soha nem a technikai készségek elsajátítására irányul, hanem egyszerűen minőségileg képez más embert egy bölcsészettudomány.
Hát és mégis, bocsánat, hogy közbevágok, azért elég erős az a nézet, hogy ez egy úri hóbort, elefántcsont toronyba zárt figuráknak az egymás közötti okoskodása. Bocsánat, hogy így fogalmazok, de ez egy elterjedt nézet. Ez hát, honnan jön?
Ez egy populáris nézet, így elhárítom ezzel a szóval, hogy ez a tömegek véleménye. Bocsánat, ez most biztos valami szellemi arisztokratizmusnak hangzik, hogy már az a ókori görög filozófusok szemében is, ugye, hát egy probléma volt, hogy nem értette a közember, hogy mivel is foglalkoznak ezek a szofoszok, ezek a szofisták, ugye később ilyen ironikusan így hívták őket, hogy nem igazi bölcsek, csak ugye bölcselkedők, a szofosz a bölcset jelenti, a szofista az, aki ugye csak bölcselkedik, de nem igazán bölcs. Tehát igen, ez az elefántcsontorony, ez a köldöknézés, ugye kívülről úgy tűnik, hogy bármilyen teoretikus kérdést feltesz az ember, annak mi a gyakorlati haszna, és ezt a bölcsészekre húzzák, miközben azért muszáj ide becsempésznem, hogy a természettudományok elméleti ágaiban is rengeteg ilyen köldöknéző kérdés van, hogy mi az idő egyáltalán, mi a legrövidebb időpillanat, hogy volt-e bármi az ősrobbanás előtt, vagy a keletkezés előtt, vagy egyáltalán mennyi ideje létezik ez a világegyetem. Ezek már filozófiai kérdések, de mégis a természettudomány is foglalkozik ezzel, csak más eszközökkel keresi erre a választ. És hát nyilván az az ember, aki a gyakorlati élet világában él, és megint degradálónak tűnik majd ez, amit most mondok, de a hétköznapi tevés-vevéssel van elfoglalva, és esetleg valóban a munkája napi szinten abból áll, hogy nem tudom én, valami praktikus kézzelfogható dolgot állít elő, az nem érti, hogy hol hasznosulnak ezek a gondolatok, mert nem jó a reklámja a bölcseletnek. Nincs az a közembernek a gondolkodásában benne az, te most a színházat emlegeted, a művészetet, amik ilyen határtudományok, hogy a szórakoztatóipar esetleg, ahol ezek visszaköszönnek, vagy a szórakoztatásnak a minőségi formái.
De a turizmus igen. is. Én használható kultúráról beszélek, ami enélkül szerintem nincsen, de akkor most egy nagyon fontos szót mondták ki ezzel a PR-ra.
Hát, hogy a bölcsészetnek nem véletlenül nem jó a marketingje, ugye kérdezted, hogy hogy alakult így ez a populáris nézet, amit az imént idéztél az elefántcsontornyokkal. Hát ennek azt hiszem, hogy több aspektusát is érdemes tárgyalni. Egyrészt, ha önkritikusak próbálunk lenni, hogy itt mindannyian bölcsészek vagyunk, itt fiúk az asztal körül, szóval azért a tudomány kommunikációért talán kicsit többet is tehetne a bölcsészet. Különféle ágait képviselő emberek sokasága. Ugye, amit mondasz, Bence, hogy az ókorban is ez probléma volt, a hétköznapi ember nem értette, hogy mit csinálnak ezek a bölcsek, mert hogy ők se tudták lefordítani az emberek számára érthetően, pedig le lehet, azt gondolom, nagyon-nagyon sok mindent, de ezt rengetegen nem végzik el. Vagy azért, mert eleve lenézik a tudomány kommunikációt, kifelé, hogy hát az ilyen semmiség, az csak ilyen populáris blabla, de hát az igazi dolog az, amikor egymás között a tudományos újságokba írogatunk cikkeket, amit öten olvasunk, az az igazi, és aztán nem értjük, hogy miért vonják meg a forrásokat, és azért miért nem emel senki szót. Ez az egyik része. A másik része, hogy az történt, hogy főleg a 2000-es évek ez már, hogy a egykor munkásmozgalmi társadalom hangjaként megjelenő baloldal, az beszorult a egyetemek kampuszaiba, és főként a bölcsészet meg a társadalomtudományok egyéb ágainak a művelői közé, és a jobb oldal közben meg politikailag nagyon dominánssá vált a hétköznapi politikában. És nyilván, mivel hogy a bölcsészek, amikor megfogalmaznak állításokat arról, hogy hogy működik a társadalom, az soha nem csak egy leíró állítás, abban mindig van valamilyen értelmezés is. És azzal, hogy értelmezel, azzal azonnal egyfajta, ha tetszik, ideológiát fogalmazol meg. És hogyha az ideológia szembe megy a pillanatnyilag uralkodó hatalom ideológiájával, akkor az politikai válaszokat fog rád adni. Ezt a rossz PR-t, ezt nem a semmiből társadalom gondoltak így magának, hanem ezt nagyon is tudatosan építették föl jobboldali think tankek, illetve a politikusok, hogyha a bölcsészet, a társadalomtudományok kritizálnak minket azért, hogy milyen igazságtalan perverz újraelosztást, milyen autokratizálódó berendezkedéseket foganatosítunk, hát akkor mi is elkezdjük őket kritizálni, és mindenféle rosszakat mondunk róluk, egyébként meg megvonjuk a forrásokat, és bezárjuk a képzéseiket.
Nagyon igaz. Ez így van, amit a Máté mond, ez borzasztóan igaz. Én csak mielőtt tovább megyünk, még arra hagyj reflektáljak, amit te mondtál, hogy a hasznosulás, hogy akár a turizmus, ugye a kultúra képzés így nagy betűkkel. A bölcselet az valóban abban segít, hogy egyrészt ugye egy nemzet, ha már itt tartunk, a maga nyelvén keresztül és kulturális szokásain keresztül egyrészt fenntartsa, bővítse és művelje azt a kultúrát, amit örököl. Ez nem képzelhető el bölcselkedés nélkül, vagy bölcsészettudományok nélkül. És ahogy mondod, hogy hol tud ez hasznosulni, hát pont azért megyünk el más országok, más kultúráit megvizsgálni, megnézni, meglátogatni, mert egzotikus, mert különböző, és ebben a különbözőségben valamiféle értéket látunk, és ez vonza, és működteti például ezt az iparágat. Hát ha nem lennének ilyen értelemben a kultúra nagykövetei, annak ápolói, fenntartói, képviselői, a hagyománynak az őrzői, egy néphagyománynak az őrzői, és itt nem csak a néprajztudományra gondolok, és a kulturális antropológiára, de amit te is mondasz, az esztétikára, a művészettörténetre, a filozófia történetre, az irodalomelméletre, a történelemtudományra, tehát azokra a klasszikus bölcsészettudományokra, amelyek egyáltalán a kultúrát képezik, hát akkor valóban eltűnik ez az ország a kultúrájával és mindennel együtt, és maradnak a praktikus műszaki robotemberek, némileg degradálva a műszaki tudományokat ezzel, akik ugye gyártásban, ipari termelésben és az egyéb ilyen folyamatokban vesznek részt. Hát ez végtelenül silány. És a Máté, amit mond, és így kötöm össze, hogy viszont kultúrát nem lehet úgy képezni, hogy nincs mögötte valamiféle ideológia, nincs valamiféle meggyőződés. És ezt lehet kívülről politikailag is irányítani, hogy már beszéltünk erről. Ez mehet egyébként világnézeti alapon, vagy valami hitéleti alapon, tehát kötődhet igenis vallásokhoz, és egyházi fenntartású egyetemekhez, felsőoktatási intézményekhez. De ha nem kötődik egyházi intézményekhez, akkor is van ideológiája minden egyetemnek. Tehát elképzelhetetlen anélkül, és azon belül a bölcsészettudományok karainak természetesen van ideológiai beágyazottsága. Én azt gondolom, hogy mindig is volt, és ez a nagy kérdés, hogy akkor az egyetem, aminek egyébként a központi ideológiája pont a szabad gondolkodás kéne, hogy legyen, hát hogy lehetne úgy bölcselkedni, ha azt nem szabadon tennénk. Hát ez teljesen ellentmond a bölcseletnek magának, mert azt csak szabad gondolkodók tudják csinálni.
Teljesen jogos, azt hiszem, de és egy picit visszacsatolnék oda, amit Máté mondott, mert azt hiszem, abban is egy hihetetlenül fontos mozzanata van a bölcsészettudományok PR-jának a problematikájával. Tehát egyfelől a finanszírozó, és ez sok esetben a politikához kötődik, de nem szükségszerűen azért, de hát a finanszírozása egy egyetemnek, az nagyon sok esetben eredménycentrikusságot fog keresni azon a bölcsészkaron vagy egyetemen. És ennek egyik sajnálatos, azt hiszem, következménye az egyszerű fűnyíró elv, hogy minden tudományra egyformaságot erőltetnek, és egy egyforma szempontrendszer alapján értékelik az egyes egyetemeket, az egyes tudományterületeket, aminek aztán nyilván a finanszírozásból van egyrészt az eredete, másfelől pedig ennek következménye is lesz a tevékenységekre, tehát csak hogy világosabb legyen. Tehát, hogyha egy természettudós publikál egy cikket, az ugye sokan írják egyfelől, másfelől pedig ezeknek nem kell hosszúnak lenni ezeknek a cikkeknek, és egy bizonyos kérdéskör kell, egy nagyon lehatárolt kérdéskört kell tulajdonképpen lefedniük. Ezzel szemben a bölcsészetnek egy hagyományos módszertana az, hogy egy ember írja a cikket, vagy nem is cikket, hanem könyvet ír, ezek nyilván terjedelmileg is sokkal hosszabbak, és ugyanúgy egynek számít, sőt, egy, mondjuk nálunk éppen egy könyv, az nem is számít annyit, mint egy Q1-es cikk, tehát hogy ez a fűnyíró elv, ez tulajdonképpen lehetetlenné teszi a bölcsészeket, és egy olyan kényszerpályára vezeti őket, ahol számolni kell folyamatosan a publikációkat, ami nem feltétlenül az elmélyülés irányába mutat, hanem inkább az, hogy gyorsan letegyen valaki valamit az asztalra. Ezzel nem mondom, hogy egy Q1-es folyóiratban közölt cikk az rossz, csak azt, hogy nem szükségszerű, hogy ez lenne az egyetlen egy módja a minőség mérésének a bölcsészettudományok területén. A másik pedig, amit ugyancsak szerintem nagyon fontos, és a PR-hoz kapcsolódik, az az, hogy minden tudománykommunikációs tevékenység, amely nem a szakfolyóiratokon belül zajlik, az tulajdonképpen egy olyan ingyen munka, aminek semmi haszna, a mérésekre szabott haszonra gondolok itt, hogy egy idő után kivész a lelkesedés az ilyen ingyen munkáktól. Tehát sajnálom, hogy ez egy kicsit önreklámozás lesz, de a COVID után elindítottam saját YouTube csatornámat, hogy ott kommunikáljam a tudományt olyan módon, ahogy valószínűleg befogadható a YouTube közönségének, tehát egy ahhoz mért tudománykommunikációt. És egyszerűen egyre kevesebb időm jut ezeknek a videóknak az elkészítésére, mert látom, hogy ennek nincsen haszna a mérések szempontjából. Szóval, hogy a tudománykommunikációnak ez a másik oldal, hogy ez nincs elismerve. Ha ezt nem értékeli senki, ezt a tevékenységet, akkor onnantól kezdve ez kikopik, és nem lesz gyakorlata benne az embereknek. Nincs abban gyakorlat, hogy izgalmasan fogalmazzon meg esetleg egy olyan problémát is, amit mondta, hogy szükség van-e latinra. Hát például ezt meg lehetne úgy fogalmazni, hogy mi ismerjük a Tibi csokit, és elgondolkodhatunk azon, hogy most az egy helyesírási hiba vajon, hogy kicsi tével kezdődik egy név. És aztán, hogyha egy kicsit tovább gondoljuk a dolgot, akkor kiderül, hogy nem egy névről van szó, hanem egy latin szó, hogy neked. Tehát ez az a latinos kultúra áthatja a jelen életünket is, és onnan megragadva, ami a közönségnek izgalmas, a populáris tudományi kommunikációnak lenne helye, csak sajnos nincs mégse, se a felsőoktatásban, sem a tudományvilágában helye ennek.
A Tibi az azt jelenti, hogy neked?
Igen.
Hát én most tanultam valami újat.
Egy kis tudománykommunikáció így élőben. Ugye más szempontot is hadd hozzak, még a elején mondtad, Zsolt, hogy lehet, hogy itt egy paradigmaváltásról is van szó. Abban az értelemben is egyébként ez indokolt lehet, hogy ugye ez a nagyon felgyorsuló percepciója a világnak, hogy úgy érezzük, hogy nem hogy évente, hanem hetente történnek óriási áttörések, főleg a mesterséges intelligencia kutatás miatt. Szóval, hogy ez borzasztóan megváltoztatta azt, hogy milyen tudásra, milyen fajta tudásra van szüksége az állampolgároknak. Ugye mára a lexikális tudás az borzasztóan leértékelődött széles körben, politikailag is egyébként a gazdasági szereplők részéről is, mert ott az internet, rágooglizok, azt megkeresem. Tehát nagyjából ez a hozzáállás. Akkor mi a fenének tudjam én ezt fejből? Ehelyett nagyon fölértékelődött a kompetencia jellegű tudás, tehát hogy tudom, hogy hol kell utána keresni, tudom, hogy kommunikáljak, hogyan kezeljek konfliktust, hogyan kezeljem a stresszt, és így tovább, hogyan viseljem monotóniát. Tehát az ilyenfajta tudásnak viszont nagyon fölértékelődött az ázsiója, csak ezt meg nem nagyon oktatják, legalábbis a hivatalos képzések semmelyikében, mert hogy annyira nem változik gyorsan viszont a képzés, hogy ehhez alkalmazkodni tudjon. Azok a személyek, akik ezt tudnák oktatni, és szerintem túl kevesen vannak, hogy ki az, aki ezt ugye tanítsa. Úgyhogy ez mindig elhangzik, hogy igen, a kompetencia alapú oktatás az milyen jó, csak közben nincs hozzá kiképzett szakember, gárda, se a közoktatásba, se sok esetben a felsőoktatásba. A finanszírozás nincsen mellé rendelve, hogy ezeket az embereket ugye kiképezzék. Tehát van egy ilyenfajta váltás is, és ez egyébként érinti a bölcsészet tudományt, és szerintem nagyon-nagyon.
Azzal, hogy most tömegesen szűnnek meg a szakok, például a Károli Gáspár Református Egyetem 2025. szeptemberétől 18 mester és posztgraduális képzést szüntet meg a fenntartó, de gondolom máshol sem sokkal szerényebb a helyzet. Esetleg rájöttek, hogy nem kell annyi egyetemista, vagy ez korán sem erről szól, hogy kisebb létszámban képezzék a diákokat? Inkább csak arról szól, hogy haszonelvűen csak olyan szakok legyenek, amik jól piacosíthatók? Mi van-e mögött? Hát a forrás ilyen nyilván ott van mögötte. Mi van még a mögött, hogy ilyen nagy számban szűnnek meg?
Én attól tartok, hogy e mögött az van, mint ami a mentálhigiénés ellátórendszernek a folyamatos átalakítása mögött is volt, hogy kevesebb pénzből hogyan lehet megoldani ugyanazt. És aztán lebontottak valamit, ami lehet, hogy tényleg egy rosszul működő struktúra volt, csak helyette nem építettek föl mást.
És azt hiszem, hogy itt van a probléma gyökere, tehát azért a bölcsészettudományoknak az is egy jellegzetessége, és ez is a válságához, vagy a krízis helyzethez vezet, hogy még egy más típusú tudománynál tulajdonképpen elég egyfajta információt átadni, vagyis egy nagy létszámú előadást megtartani, addig a bölcsészet bölcsészettudomány nem csak magát a dolgot akarja átadni, hanem abban is szeretné segíteni a hallgatókat, hogy a gondolataikat meg tudják fogalmazni. Ha meg tudják fogalmazni, akkor hogy lehet még cizelláltabban, és ezt nagy előadásokban nagyon nehéz átvinni. Erre vannak a kis szemináriumok, vagy gyakorlati képzés, ami viszont már nagyon drágává teszi ezeket a képzéseket. A fűnyíró elv az megint nagyon rossz és pehes kontextusba helyezi a bölcsészettudományokat.
Ahhoz, hogy valóban kritikusan gondolkodó, széles látókörű értelmiségiek nevelődjenek ki az intézmények falai között, az önképzésre is lehetőséget kell biztosítani. Van erre egyáltalán ilyen nagy létszám, meg ilyen darálóban folyó működés mellett igény, vagy az igény feltámasztása, hogy fiam, te magad is képezd magad, hogy amikor összeülünk, amikor majd megvitatjuk, akkor hozzá tud tenni azt, amit te hozol bele ebbe a közegbe, amit az önképzés révén gazdagítottál. Megjelenik ez egyáltalán? Van erre lehetőség?
Szakkollégiumokból megjelenik, de ugye itt egy másik probléma is van, nem csak a tömegessége az oktatásnak a probléma, hanem a túlterheltsége is, nem is csak, hogy a hallgatóknak, a diákoknak általános meg középiskolában. Amikor jönnek az újabb és újabb nemzeti alaptantervek, én mindig arra vagyok kíváncsi, hogy mit vesznek ki belőle, nem az, hogy mit tesznek hozzá, mert folyamatosan még ezt is, még azt is tanuljuk meg, miközben a lexikás tudás, hogy az előbb mondtam, borzasztóan leértékelődött, ezt képest egyfolytában ezt erőlteti a NAT. Tehát, hogy ahhoz meg kéne hagyni a levegőt a diákoknak, hogy legyen energiájuk és idejük arra, hogy átgondoljanak dolgokat, meg hát nyilván olyan oktatók kellnek. Egyébként, amikor belép az iskolába, akkor minden diák nagyon motivált és kíváncsi, és aztán ezt nagyon gyorsan sikerül belőlük kiülni, szóval, hogy ezt úgy föltartani bennük.
Máté, itt a szakkollégiumokat emlegette az előbb, hogy ott még van ez, hogy az önképzést oda be lehet hozni. Mit értünk a szakkollégium alatt, mert tulajdonképpen maguk a kollégiumok is, amelyek elsősorban szálláshelyek a diákok számára, mindig is ilyen szellemi központként működtek, és ott a diákok igenis megosztják egymással, és ott van egy jó értelembe vett kollégiumi élet, ami arról is szól, hogy mindenki az önfelfedezésen keresztül a saját szakmájához kapcsolódik, és spontán módon jönnek létre a klubok, a közösségek, az egyletek, amelyeket nem is kell, hogy kívülről és felülről szerveződjenek. Amióta működnek egyetemek, ez mindig spontán és egyszerű módon így alakult. Kvázi házak jönnek létre ugye az egyetem mellett. Maga ez a college kifejezés, vagy kollégium, ez sokkal többet jelent, mint pusztán egy szállás helyett. Ez azt is jelenti, hogy ott ugye van valamiféle tudományos munkásság mögötte. Miért mondom ezt? Mert szerintem, amit a Máté mond, nagyon fontos, hogy ugye ha szabad levegőt adunk, így fogalmaztál a diákoknak, akkor persze, hogy behozzák. Az egyetemi kluboknak szinte fontosabb a szerepe egy egyetemi életben, mint maga ez a külső kontrollos felsőoktatás, ugye az ex-katedra, hogy ott áll valaki kiemelve, ugye az oktató szerepében egy pulpitusra felállítva, és akkor ő kinyilvánít dolgokat. Hát ez önmagában csak egy lektúra, ugye ez a lekció, ez még csak az, hogy valaki elmond valamit, azt meg is kell érteni, ezt a megértést, ezt a szeminarizáció segíti, amit te is mondasz. Most, hogyha ezt központilag várjuk, hogy ezt egy tanár csinálja, egy oktató csinálja, ezt a feldolgozást, ezt az átbeszét, és a, mondhatjuk a lekcióknak, a leckéknek az értelmezését, akkor ez nagyon költségessé teszi az oktatást. De ha hagyjuk, hogy a diákok ezt maguk csinálják, önképzőkörök formájában magát a szeminarizálást, hogy te hogy értetted ezt, neked ez mit jelent? Hát lehet, hogy romantikusnak hangzik, de amikor mi jártunk egyetemre, ez annyira elválaszthatatlan része volt az egyetemi életnek, hogy leültünk egymással megbeszélni, nem rohantunk tovább, nem gyorsan akartuk letudni a képzésünket, nem átesni akartunk egy ilyen felsőoktatáson, hanem élveztük azt, hogy végre belekerültünk, hogy részesei lehetünk, és azt, hogy vittük be a saját önfelfedezésünket, a saját tapasztalatunkat, a saját önképzésünk által szerzett tudást, és ezt osztottuk egymással, az nem kellett egy külső kontroll személynek facilitálnia, egy tanárnak, vagy egy kollégiumi vezetőnek, hanem önszerveződők voltak, és létrejöttek ezek a spontán baráti társaságok. És hogy ez annyira így van, hogy csak egy példát hagyhozzák, hogy a Cambridge-i egyetemen, amikor a Lewis Carroll, meg a Tolkien, meg nem is tudom, ki volt még ennek az irodalmi körnek a tagja, leültek és egymásnak elmesélték, hogy milyen irodalmi ötleteik vannak, és milyen könyveket terveznek. Ez nem azért volt, mert ezt egy tanár elvárta tőlük,
Hát biztosan vannak azért nagy generációk, meg nagy időszakok is, de itt most négyünk közül Zsolt az, aki részt vesz aktívan is az egyetemi képzésben, az egyetemisták életében. Mi jellemző ez? Önképző szándékok, lehetőségek, együttmunkálkodások,
együttdolgozások. Holtköltők társaságai.
Ugye, az van? Holtköltők társasága van?
Azért nagyon izgalmas, mert ahogy Máté is mondta, tehát egyfelől van az a helyzet, hogy a diákok is leterheltek. Tehát például volt egy időben nálunk ment egy ilyen tehetséggondozó program, 3-4 hallgató beszállhatott, és akkor valami projekten közösen dolgoztunk, de teljesen a kurikulumtól függetlenül, és egy idő után eltűntek, tehát megszűnt ez a program, érdeklődési jelenleg megszűnt. Sok oka lehet ennek, de az egyik, ami kimondottok volt, hogy a hallgatók azt mondták, hogy ők nem akarnak olyan dolgot végezni, amiért nem kapnak kreditet. És ezért ez egy nagyon fontos dolog, mert nekik az a dolguk, hogy 180 kreditet összeszedjenek, van egy X számú államilag támogatott fél évük, tehát nekik el kell végezni a képzéseket. Ettől független azonban tudok diákkörökről, elsősorban egyébként a doktori szinten legalábbis, ahol hallgatók összejárnak egy bizonyos tematika mentén, átbeszélik a világot, az irodalmat, és azért vannak ott tanárok is. Én nem szeretnék eltekinteni a tanár motivációs lehetőségeitől, ami minden nehéz helyzetben mégis ott van, tehát visszaemlékezhetünk hatalmas tanár egyéniségekre, akik legalábbis a mi korosztályunkat tanították, és azt hiszem, hogy egy kicsit oktatóként nekem is az a dolgom, hogy előkotorjam az emlékezetemből, hogy ők hogy csinálták, hogy ők hogy motiváltak engem. Nyilván ezt nem receptet adnak, amit egy az egyben le lehet újra játszani, hanem arról van szó, hogy az új környezetben hogyan lehet a hallgatókat motiválni, mi az, ami őket izgatja, és hogyan tudjuk bevonni egy olyan fajta tevékenységbe, amely tényleg a bölcsészethez kapcsolható.
És hogyan? A megváltozott környezetben, jelen körülmények között hogyan lehet motiválni?
Rengeteg kompromisszummal és sok fájdalommal, mert ugye egyfelől nagyon sok, legalábbis az angol intézetben nálunk az alapképzésen elég sok a hallgató, tehát hogy mit tehet ott egy oktató olyan értelemben, tehát az biztos, hogy mindenkire nem lesz ideje. Itt az egyik lehetőség az az, hogy hát akkor elengedjük. Sokan vannak, majd valamikor, valahogy, esetleg a diploma környékén meg lehet őket fogni, vagy pedig azt a nagyon durva elvet követi valaki, hogy hát eltekintek a sokaktól, akiket valamiért nem tudok megszólítani, és csak azokra koncentrálok, akik azt hiszem, hogy valamiképpen tudunk együtt dolgozni és előre haladni. De nem akarom azt mondani, hogy ez egy egyszerű döntés, mert profi oktatóként mindenkit egyformán kellene, hogy segítsek.
Csak erre kinek van ideje, kapacitása ilyen létszámok mellett, gondolom. Egyébként utána néztem egy kicsit, nem tudom mennyire széleskörű az, amit a myprofessor.com mutat, tehát hogy a hallgatók minősíthetik az oktatóikat, és hát ezt azért merem szóba hozni, mert Zsolt csak szuperlatívus minősítéseket kap, de ezek szerint mégiscsak sok a kompromisszum.
Rengeteg. De hát lehet, hogy ez teljesen normális is, hogy kompromisszumokat keresünk, és úgy próbálunk mindenkihez közel maradni, hogy közben azért ez mégsem sikerül teljesen.
És közben ne érezd azt, hogy nagyon alámentél mindannak, amit át akarsz adni.
Igen, azt hiszem, azt is hozzá kell tenni, ha már a felsőoktatás felnézzük, hogy olyan érdekes helyzet alakul ki, mondjuk ugye a 2000-es évek elejétől, 2010-es évektől, hogy már én is tudom oktatóként, hogy egy hallgató simán a YouTube-on talál egy nálam sokkal jobb oktatót, aki sokkal jobb előadást fog tartani esetleg, különösen idegen nyelven, hiszen ez nekem nem az anyanyelvem. Tehát egy anyanyelvű Shakespeare kutató mondjuk valószínűleg bizonyos kérdésekben sokkal több és jobb információt el tud adni, mint én. Tehát, hogy nekem a versenyhelyzet már nem csak az, hogy hogyan nyerem meg az éppen adott hallgatókat, hanem hogyan tartom őket ott egy irtózatosan nagy nemzetközi versenypályán, amivel nagyon nehéz küzdeni. Tehát ezt csak azért mondom, hogy itt nekünk az a dolgunk szerintem, hogy felfedezzük azt, amit csak mi tudunk, amit nem lehet máshol megkapni, amit nem lehet egyszerűen YouTube-on meghallgatni.
Eddig tartott a mai adás. Köszönöm szépen Almási Zsoltnak, Tarbence Lászlónak és Maier Máténak, de a témát korán sem zárjuk le, tehát hogy milyen szerep vár a bölcsészet tudományokra, mi lesz, mi lehet a jelen és a közeljövő, akkor a jövő héten beszélgetünk. Hallgatóinak is köszönöm a figyelmet, Rózsa-Hegyi Gábor és Horváth Ádám nevében is. Viszont hallásra!
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.